Köszöntök mindenkit, ez a Páva utcai zsinagóga Haftara tanulási tananyaga. Ezen a héten Pinchas heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban, és az ehhez kapcsolódó haftarai rész az a királyok könyvéből van, a 18. fejezet 46. mondatától a 19. fejezet 21. mondatáig tart. A történet Éliáhu prófétáról szól, aki miután a Bál prófétáit megölte, menekülnie kellett, mert az uralkodónak, Áháb királynak a felesége, Izevel úgy döntött, hogy megöli őt. És ennek a menekülésnek a kalandos történetét írja le a Haftara is. Nézzünk meg néhány mondatot, néhány történetet, hasonlatot a Haftarából. Először is kezdjük azzal, hogy mi köze van a heti szakasznak a Haftarához. A heti szakaszban, a heti szakasz címe Pinchas, és egészen a heti szakasz kezdetén van csak szó Pinchasról, aki nem más, mint Áronnak, Mózes fivérének, a fiának a fia. Pinchas története az, hogy megöli azt a zsidó férfit, aki egy midjanita nőt vesz magának el. Ennek a történetnek a háttere az, hogy ezt a midjanitáknak egy hadi cserjük volt, miután látták, hogy nem tudnak megküzdeni a zsidókkal, mert ők az erősebbek, és valószínű, hogy őket le fogják győzni, a földjüket meg fogják hódítani. Akkor jött ez az új ötlet, hogy a nők, a feleségek útján próbálják eltéríteni a zsidó férfiakat, és a saját kultúrájukra, a bálványimádásra szoktatni. Hát emögött az az alapelv húzódik meg, hogy mindig az édesanyja az, akinek otthonban, a zsidó otthonban meghatározó a szerepe, és az ő szellemisége az, ami a gyereknevelésben meghatározó. És ezért, hogyha midjanita nők lesznek az anyák a zsidó családokban, akkor a midjanita kultúra lesz néhány generáció múlva. És ezt ismerte fel Pinchas, és kardot ragadott, és egy egészen szélsőséges módon megoldotta a problémát. Kérdezhetjük, hogy mi volt erre a reakció? A reakciót azt ennek a heti szakasznak az elején olvashatjuk a Tórából, és szólt az örökkévaló Mózeshez Pinchas Elázár fia, aki Áron a pap fia, a kohén fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgolkodott értem közöttük, és így nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. Azért mond, íme neki adom a békémnek a szövetségét. Mi ez a békémnek a szövetsége? Ez az, hogy azt kell tudni, hogy Áronnak a leszármazottjai, a kohaniták, a papok, akik szolgálatot teljesítenek a szentélyben. Elázár, Áronnak a fia, ő egy kohanita. De Pinchas egy nagy fia volt már Elázárnak, amikor Elázár megkapta ezt a papságot, a kehunát, akkor Pinchas már élt. Így ő nem lett volna eredetileg kohanita. Azért, mert ezt a tettet elkövette, ezért ő is, és az ő összes fia és leszármazottja is ettől kezdve szintén kohanitának számított. Na most ez egy kérdés, és ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, hogy lehet egy ilyen szélsőséges, nekünk esetleg kicsit durvának tűnő cselekedetre egy ilyen pozitív reakció. És hogyha közelebbről megnézzük a heti szakaszainknak a beosztását, akkor azt látjuk, hogy egy furcsaság van ennek a heti szakasznak az elején. Mint hogyha egy filmszakadással ért volna véget az előző heti szakasz, ami egyébként egy nagyon-nagyon összefüggő történet volt. Talán az összes heti szakasz közül a legesleg összefüggőbb, mert ez a Balak heti szakasza szinte végig egyetlen egy történet. És az legutolsó pár mondatban kerül csak be ez a Pinchas történet, és ez is csak odáig tart, hogy Pinchas megöli ezt a szerelmes párt. És az már a mostani heti szakasz, a Pinchas heti szakasz, amiben ezt a békeszövetségét olvassuk. Tehát itt egy kis ellenkezést látnánk
mintha a bölcseinktől, akik a heti szakaszokat beosztották, hogy nem teljesen nem teljesen érzik egybefüggőnek a történetet. Hogyha összehasonlítjuk most a Pinhas történetét az Eliahu illés profétának a történetével, aki szintén ez a buzgolkodott, ez egy nagyon érdekes szó, fogjuk látni a Haftarában, hogy ő szintén ugye azzal buzgolkodott, hogy megölte a Bálnak a profétáit, miután nekik hát nem sikerült a varázslataikkal semmilyen módon bizonyítani azt, hogy az általuk létezőnek vélt istenség az egyáltalán létezik-e. És azt gondolhatnánk elsőre, hogy ez az összefüggés a heti szakasszal. Pinhas, az az Eliahu, sőt, ezt írja is a Talmud, pontosabban a Jálkut Simoni, azt írja, Rav Simon ben Lakis mondta, Pinhas Eliahu. Val egyenlő. Ez a hasonlatot néhányan vitatják, azt mondják, hogy van egy nagy különbség köztük, ami miatt nem mondhatjuk ezt, nevezetesen az, hogy a Pinhasnak ez a cselekedete után neki egy felemelkedése kezdődött, számára ez jelentette a történetének az elejét, Eliahunak pedig ez jelentette a történetének a végét, hiszen a mi haftaránk végén azt olvashatjuk, hogy Eliahu továbbadja a profétaságot Elisának, de azáltal, hogy ráveti a kabátját, vagy a köpenyét, és az is azt jelzi, hogy ezt a cselekedetet egy picit kétkedve fogadjuk, hogy érdekes módon melyik részét tartanánk logikusnak, hogy a Pinhas heti szakaszához kapcsoljuk az Eliahu történetéből? Hát nyilvánvalóan azt, amikor a Eliahu megöli a profétákat, de nem. Ez a haftara, ez annál a heti szakasznál olvasunk, amikor az aranyborjú bűnéről olvasunk. Most ebben a történetben az Eliahunak a meneküléséről olvashatunk. A haftara elején azt látjuk, hogy Eliahu megtudja, hogy őt üldözik, veszélyben van az élete, és itt olvashatjuk ezt a mondatot, amikor elrejtőzik egy rekettye bokornál, és meg akar halni. Övehu halláh, bamit bár, de erech jóhom, vajavó, vajésev, tahát, rótem echád. És ő ment a sivatagba, vehu halláh, bamit bár, derech jom, a tenger felé, vajavó, vajésev, tahát, rohem echád. És ment, és letelepedett egy rekettye bokor alatt. Vajisáhál et napsó lamohot, és kérte, vagy szó szerint fordítva kérdezte az ő lelkét, hogy halljon meg. Vagyis azt kérte, hogy hallhasson meg. Vajomer ráv átá adosem kach napsihi ki lotov anohihi meavotáj. És mit mondott Vajomer? Ráv, sok, átá hasem, most örökkévaló, káhnafsi, vedd a lelkemet, ki lotovánohi mi avotáj, mert nem vagyok jobb az őseimnél, az avotájnál, az én felmenőimnél, atyáimnál. Nagyon érdekes mondat, káhnafsi azt jelenti vedd el a lelkemet. Hogyha ismerjük egy picit Eliahu proféta történetét, akkor tudjuk, hogy folytatódik. Eliahu proféta nem halt meg, most sem, egy tüzes szekéren az égbe távozott, tehát mondhatjuk azt, hogy ilyen módon az örökkévaló ezt a kérést teljesítette, mert hát elvette a lelkét. Nem halt meg, vissza is fog jönni, ezért van az, ami nekem a kedvencem, személyes kedvencem, hogy Eliahu proféta úton útfélen feltűnik. A Talmudban is mindig visszaköszön, mindenféle történetekben, sőt, mind a mai napig, természetesen Pészákkor, a széder este, ott van az ő serlege minden egyes körülmetélésnél. Amikor egy brit milá van, egy fiúgyerek 8 napos és körülmetélik, akkor ott van az Eliahu széke, tehát Eliahu itt van, és várjuk, és Malachi a proféta megígérte nekünk, az volt az ő proféciája, hogy az idők végén Eliahu a proféta vissza fog jönni, és ő fogja elmondani nekünk, hogy mi várható. És ezért van egy nagyon érdekes dolog még szintén a Talmudban, amikor úgy nem jutnak dűlőre a rabbik, nem tudják, hogy most akkor mi a helyzet egy nagyon bonyolult kérdésben, akkor olyankor azt mondják, hogy majd, hogyha el fog jönni Eliahu, majd akkor erre a kérdésre választ fog adni, és nekünk ezen nem kell gondolkodni. Hát természetesen nagyon kreatív bölcseink voltak nekünk, és mindmáig egy nagyon kreatív gondolatok vannak közösségünkben, hála jó teremtőnek, úgyhogy ezt a mondatot túl gyakran nem olvashatjuk a Talmudban, de azért előfordul, és itt is Eliahuval találkozunk. Visszatérve a mondatunkra, ki lotov anohim javotáj, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Mit jelent ez? Azt mondja nekünk a Herz főrabbinak a kommentárja, hogy ezzel Eliahu arra utal, hogy akárcsak a korábbi profétáknak neki se sikerült igazából meggyőznie a zsidóságot arról, hogy hagyják el az útjaikat, és hagyjanak fel a bálványimádással, és nem sikerült olyan nagy átütő változást elérnie. Na most mondhatjuk persze erre azt, hogy pont az előző, amikor ezt a szakaszt megelőző haftárát olvastuk, nem is olyan régen, néhány hónapja, akkor az pont azzal ért véget, hogy az egész nép fennhangon mondta azt, hogy az örökkévaló ő a mi Istenünk, ez az a mondat, amit Jom Kipurkor 7-szer elmondunk, hát most akkor ezzel nem győzte meg Eliahu a népet? Ugyanakkor ebben a mostani haftárában mégis azt olvassuk, hogy 7000 ember fog csak megmaradni élve, a többi, aki a bált, ezt a bálványt szolgálta, amiből egyébként a magyar bálvány szó is valószínűleg ered, ők meg fognak halni. Tehát valóban van egy ilyen kis sikertelenség érzése Eliahunak, és lehetséges ebből a szempontból értelmezve, hogy ezért szeretne meghalni, nem pedig azért, mert feladta a harcot. Miután látszólag feladja a harcot, csoda történik, egy angyal jön hozzá, kétszer is, és új erőt önt belé, ad neki enni, megérinti, és elindítja az úton, és mondja neki, hogy egy hosszú út áll előtted, és elindul Eliahu, és egy különleges dolgot látunk. Próbáljunk azon gondolkozni, hogy mire emlékeztet minket ez a következő mondatban, ami a 8. mondat. Vajákam, vajohál, vajisté, vajéleach, behoach, hachilahahui, arbaim jom, vearbaim lajla ad, har haelokim, chorev. Tehát vajakám, vajohál, vajiste, fölkelt, evett, ivott, vagy élech be hoáhá achilahahi, és ment tovább abból az erőből, amit ez az étel adott. Árbaim jom, ve árbaim lájla. 40 nap és 40 éjjel. Hát hárha elokém az Istennek a hegyéhez, a Horevhez. A Horev az egyenlő, az hagyományunkban a Sinai hegyével. Másik neve a Sinai hegynek, mely már a Tórában szerepel. Itt szinte teljesen egyértelmű utalást látunk, és még nagyon sok ponton. Felsorolom, hogy még hol van ez a nagyon sok utalás. Próbáljuk meg addig kitalálni, hogy mire utal ez a 40 nap, ez a 40 éjjel, a Horev, a Sinai hegye, ez a bizonyos étlen, szomjan eltöltött idő, a Istennek a jelenléte, amit rövidesen fogunk látni, hogy megszólal, a tűz, a szél, a földrengés, azok a csodálatos jelenségek, amik majd a most következő proféciát kísérni fogják.
Ez szerint az értelmezés szerint
Eliahu
nem Pinchashoz hasonlít a heti szakaszunkból, hanem sokkal inkább Moshe Rabbeinuhoz, Mózeshez. Mózeshez, aki ebben a heti szakaszban akárcsak Eliahu kijelöli az utódját. Mózes kijelöli Jehoshuát, Jehoshua bin Nunt, azaz Józsuét, és Eliahu pedig kijelöli Elisát. Ez szintén ennek a haftarának a legvégén. És miben hasonlít a két proféta? Mózesnek is volt egy különleges találkozása, picit korábban, az égő csipkebokornál. Itt is egy suttogó hangot hallott. Nézzük meg azt, hogy mi van ezzel a suttogó hanggal. Az történik ugyanis a folytatásában a történetnek, hogy elmenekül Eliahu. Azt mondják egyes kommentátorok, hogy azért menekül el, az egy nagyon problémás dolog. Tulajdonképpen ő itt ilyenkor elvonul, mint egy remete. Hát a zsidó vallásban a remeteségnek nincs nagy kultusza. Olvastunk a Tórában nem is olyan rég a nazirokról, akik fogadalmat tettek, hogy visszafogottabb életet élnek, és hát amikor azt olvassuk róluk, hogy ők nekik, miután lejárt ez az idejük, amikor ez a fogadalmat tették, akkor utána egy vétekáldozatot hoztak, és rákérdeznek a bölcseink, hogy miért kell a nazírnak vétekáldozatot hozni? Azért, mert megtagadja magától azt, ami jó, amit az örökkévaló teremtett, a bort. Vagy bort nem isznak. Na tehát ez a remete-szerű elvonulást ezt a hagyomány annyira nem támogatja. Persze, van, aki azt mondja itt is olyan vélemény, hogy egy elvonulás, az egy spirituális emelkedettséget, egy új regenerációt tud adni, de mégiscsak van olyan kommentátor, aki azt mondja, hogy nem, ez nem így van, Eliahu az egy proféta, a profétának a feladata az, hogy próbálkozzon, próbálja meg a népnek közvetíteni az Istennek az üzenetét, és amíg Eliahu fent volt ezen a hegyen, elbújt a barlangban, addig ő nem tudta közvetíteni az örökkévaló üzenetét. Tehát ez volt vele egy probléma. Most Mózes esetében is van egy ilyen elvonulás, és van egy érdekes jelenet, aminek szintén van több értelmezése. Nézzük meg ezt a jelenetet akkor. A 11. mondatban így olvassuk. Vajomer cehe ve'amad tavahar lifnei Adoshem ve'inei Adoshem over ve'ruach gedola v'chazak mefarek harim u'meshaber selaim lifnei Hashem lo varuach Hashem. Csak a mondat végét fordítjuk, hogy támad egy nagy-nagy szél, ruach gedola v'chazak mefarek harim u'meshaber selaim, a hegyeket és a sziklákat összetöri. Lovaruach Hashem. Nem a szélben van az örökkévaló. Ve'achar haruach rahash, lovarash Hashem. És a szél után jön egy hatalmas nagy zaj, vagy földrengés, és ebben sincsen az örökkévaló. Ve'achar harash és lovaish Hashem. Ezután pedig egy tűz jön, és nagy meglepetésünkre a tűzben sincsen az örökkévaló. Lobba és Hashem. Egyébként itt jegyezném meg, hogy ez a szó, hogy és, ez az Alef Shin, ez angolul átírva, ez úgy van, hogy A-I-S-H, az A-I-S-H, aish.com, az az egyik legérdekesebb ilyen weboldal, ahonnan nagyon sokat lehet tanulni, és tényleg emberek ezrei tanulnak onnan, és a világ minden tájáról így tudnak közelebb kerülni a zsidósághoz. És van egy központ Jeruzsálemben, ahol színvonalasabbnál színvonalasabb cikkeket, modern életről, a zsidóság összeegyeztetéséről, heti szakaszról, mindenféléről ott lehet olvasni teljesen ingyen. Úgyhogy ez most csak így az ésről jutott eszembe. Ve'achar ha'ish kohol demama daká, és a tűz után Nem fogjátok kitalálni. A hangja a teljes, tiszta némaságnak, suttogásnak. Ez egy halk suttogásnak szokták fordítani, de most mi megnézzük szóról szól ezt kol de mama daka. Kol, ezt már vettük többször, ez kuffal írva annyit jelent, hogy hang. De mama, ez ugye a duma néma szóból van. Tehát a némaság hangja, ez egy oximoron. Hogyha valaki ünnepnapokon van zsinagógában, akkor már hallotta ezt a szót. Amikor azt a Zsoltárt énekeljük, hogy nem a halottak azok, akik dicsérik az örökkévalót, és nem azok, akik a némaságba szálltak le. Loha métim jeháleluka, ve lo kol jordé duma, akik a dumába, azaz a némaságba szálltak le. Tehát ez a némaságnak a hangja, ez a csendes hang.
Vaihi kismoa Eliyahu, vajalet panav, beadarto vajice, vajamod petach hameara, vehine elav kol, vajomer, malechafo Eliyahu.
És ebben a teljes csendben, tiszta csendben, suttogásban, ebben van végül az örökkévaló hangja. Megint egy nagyon érdekes jelenet, mert ugye tudjuk, hogy a Mózesnek is az égő csipkebokorban egy teljesen halk hangon szólt az örökkévaló, és hogy ez a halk hang, ezután a nagy, nagy viharok után mit jelentene? Megint van két értelmezés. Egyik értelmezés szerint arról van szó, hogy ez a múltat összegzi, ez a kis történet. Az örökkévaló nem szeretne kemény büntetést, nem szeretne tüzet, földrengést, hatalmas nagy szélvihart, nem akarja ezzel büntetni a zsidókat, mindaddig, amíg az utolsó kis szikrát abban látja, hogy még esetleg megtérhetnek az útjaikról. És ezért van az, hogy nincs a tűzben, a nincs a szélben, nincsen a földrengésben az örökkévaló, hanem csak abban a suttogó hangban, ami csak ennyit kér, hogy térjetek meg. A másik értelmezés pedig azt mondja, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy Pinchas esetében a Tóra olvasásnál, a Tóra heti szakaszban azt mondta az örökkévaló, hogy ezt a hevességet, amivel az örökkévaló ügyét képviselte, ezt megjutalmazza. Eliyahu esetében azt mondja, hogy nem kellett volna. Nem kellett volna, mert nem a tűzben, nem a nagy, hangzatos és kemény büntetésekben fogod megtalálni az örökkévalót. Egyébként ez a négybetűs Isten neve az örökkévalónak, ezt úgy is mondják héberül, hogy Midat Harachamim, a kegyességnek a midája, a kegyességnek a mértéke, tulajdonsága. Tehát az örökkévaló tulajdonságai közül az irgalmat hangsúlyozza. Ez a Midat Harachamim, ez nem a tűzben van. Ebben a tűzes hevületben, amiben az Eliyahu ezt a sok bálványimádó profétát végül is megölte, nem is bünteti meg, de azért szépen úgymond kivonja a forgalomból, és attól kezdve mondja is neki, hogy az Elisának adja át az ő profétaságát. Az örökkévaló ismét föltesz egy költői kérdést Eliyahu profétának, hogy mi ez az egész? Malechafo Eliyahu. Mi van itt neked? Szó szerint mi van itt neked, Eliyahu? Mit csinálsz te itt? Ugye nagyon hasonló a történet egy picit, mint a múlt héten volt a tórai heti szakasz. Amikor a Bileám profétát, szintén egy profétától, ezt kérdezte, hogy mit keresnek itt nálad ezek az emberek. És aki egy picit héberül a szöveget elolvassa, az nagyon szépen megfigyelheti, hogy milyen sok hasonló szó van a szövegben. Ugye, itt is ez az éjszakai látogatás, és az az éjszakai megszállás, ahogyan a Bileámnál megszálltak éjszaka, a Balák király követei,
Mondta nekik a Bilám, hogy szálljatok itt meg éjjel, és éjjel majd beszélni fog hozzám az örökkévaló, és az örökkévaló pedig, ahelyett, hogy beszélne, kérdez. Mi van itt? Miért kérdez? Azért, hogy... Mert kíváncsi rá, hogy mit válaszol. Valaki ezt nagyon szellemesen mondta nekem az egyik tanuló erre a kérdésemre. Kíváncsi rá, hogy mit válaszol. Vagy azt válaszolja, hogy én, kedves jó Istenem, te mindent tudsz rólam, te küldted ezeket az embereket, te vagy minden dolognak a tudója és irányítója. És most visszatérve itt az Eliahu proféta válaszára, ez kétszer is megismétlődik érdekes módon, ez a válasz, egyszer a 10. mondatban, egyszer pedig a 14. mondatban. És szóról szóra ugyanaz, még a dallamozása is ugyanaz. Vajomer kano kineti ladosem elokécevaot ki azvuhu vritecha bene Israel et mizbechotecha harasu ve'et nevieha hargu ve'harev Vajvateher ani levadi, vajvakshu et nafshi lekachta. Tehát ezt mondta. Kanokinati. Féltékenykedve féltékenykedtem, vagy buzgolkodva buzgolkodtam. Ladosem elokéceva ott. Az örökkévalóhoz, a seregek istené. Az örökkévaló ért, a seregek istené ért. Ki azvuvritecha. Mert elhagyták a britedet, a szövetségedet. Ugye ez a brit szövetség, ez az, ami miatt mind a mai napig az Eliahu széke ott van minden körülbetélésnél. Bené Izrael, Izrael fiai, et mizbechotecha harasu. Az oltáraidat lerontották, vet nevieha hargu, a profétáidat megölték, kardal beharev, va ivater anni levadi. Egyedül én maradtam. Vaj vaksu et nafsi lekachta. És a lelkemet keresik, hogy elvegyék azt. És ezt érdekes, hogy ezt a mondatot megismétli. Ugyanezt a kérdést fölteszi az örökkévaló szorószor, és ugyanezt a választ megismétli Eliahu. Nagyon érdekes rajta egyszer elgondolkodni, hogy miért. Miért? Az Eliahunál nem áll fönn az a magyarázat lehetőség, ami a Bilámnál fönnállott, hogy azt mondtuk, hogy hát ez a Bilám, ez egy öntelt ember. És azt gondolja, hogy Isten nem mindentudó, én egy nagy proféta vagyok, hozzám eljöttek, most majd szépen elbüszkélkedek neki, ő meg jól meglepődik. Ez az helyzet Eliahunál nem áll fönt, ezt onnan tudjuk biztosan, hogy másodszor is megismétli. Hát másodszorra biztos, hogy nem azért ismétli meg, mert azt gondolja, hogy az Isten nem mindentudó, és még el is felejtette, hogy én ezt már egyszer mondtam neki. Itt inkább egy ilyen kiélezett, nagyon érdekes vita szituáció van valószínűleg, hogy az örökkévaló valamit számon kér Eliahun, és Eliahu kitart az álláspontja mellett, hogy kanó kinéti. Ez a kaná, kuf nun alef, gyökbetűk, féltve szerető, féltve buzgolkodó, nagyon érdekes szó, több helyen szerepel. Például pont a 10 parancsolatban, pontosan ennél a parancsolatnál, amikor ezt erről van szó, hogy idegen isteneket ne imádj, mert én, az örökkévaló, a te Istened, egy féltőn szerető, egy ilyen élkana, egy ilyen féltékeny, buzgolkodó Isten vagyok. Ugyanez a szó, ez a kana szerepel Pinchasnál. Hogy ő is buzgolkodott, és az én buzgóságomat ezzel letörte, és ezért nem öltem meg Izrael fiait. Mert ő megölt egyet, azért nem öltem én meg nagyon sokat. Tehát ez egy egész különleges szó, és talán egy picit közelebb kerülhetünk ez a szóhoz, hogyha megnézzük azt, hogy ennek az angol fordítása az, hogy zealous, amiből ered az a szó, hogy zelóta. Pontosabban szóval közös eredete van ennek a szónak. Kik voltak a zelóták? A zelóták a római elnyomás alatt, az Eliahu után jó sok száz évvel később volt már, volt egy mozgalom, akik magukat zelótáknak, buzgolkodóknak nevezték, És ők tényleg egy radikális, hát ma azt mondanák, hogy szélső jobboldali vallási mozgalom voltak, és ők voltak azok, akik a híres történetük van a Masadánál. A Masadánál ők voltak az utolsó erődje, amikor a rómaiak háborút folytattak a zsidó lázadók ellen, és a Masadánál végül ők azt mondták, amikor már tényleg minden veszni látszott, hogy nem halunk meg, nem kerülünk a rómaiak kezére, hanem sokkal inkább tömeges öngyilkosságot követünk el. Na, ez egy nagyon érdekes történet, önmagában is ennek a kielemzése megérdemelne egy külön leckét, de mi most csak arra összpontosítunk, hogy ez a megértjük ezt a szót, hogy kaná, vagy zelóta. Nagyon hasonlót látunk ugyanis az Éliáhu esetében a történet elején, amikor is azt halljuk, hogy meg akar halni. Ahogyan láttuk már, ki lotovánó himjávottáj, mert nem vagyok jobb az atyáimnál, inkább halljak meg. Másik értelmezés szerint azért szeretne meghalni, mert nem szeretne Izevelnek a királynak a gonosz feleségének a kezére jutni, aki akárcsak a rómaiak megkínozták volna valószínűleg, és nem tisztességben temették volna el őt. És ezért kéri, hogy inkább halljon meg, csak az ellenség kezére ne jusson. A Haftara végén ezt olvassuk. Tet vav, azaz 9 meg 6, azaz 15. mondatban, ugye. Tudjuk, hogy miért tet vav a mondatnak a száma a héber számozás szerint. 9 meg 6, mert 9 meg 6 az 15. A 10 az egy jud, az 5 az egy hé, a kettő betűt egymás után nem szeretnénk leírni, ha nem nagyon muszáj, mert a már említett 10 parancsolatban az áll, hogy ne vedd fel az örökkévalónak a nevét hiába, és ez, hogy ezt a két betűt leírjuk, az már a négy betűs Istennévnek az első két betűje, ami már majdnem olyan, mintha felvettük volna hiába a nevét. Na, a tetváva az 15. mondatban így olvassuk. Vajomer adosém elahav lech shuv ledarkecha midbara damasek uvata ומשכתה את חזאל למלך על ארם. És mondta neki az örökkévaló, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך, menj, térj vissza utadra, מדברה דמאסק, דמאסקוס פוסטájába. ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. És menjél, és kent föl Hazaelt királynak Aramban. Ez a menj, térj vissza utadra, ugye volt ő egy barlangban, és volt ő egy nagyon-nagyon, hát kaná, tehát buzgolkodó, tehát szinte pusztításig menően buzgolkodó, erről, aki ismeri ezt a szép történetet, a Rásbiról, Rábi Simon bár Jochájról, aki a Talmudnak egy nagyon nagy rabbia, annak eszébe juthat esetleg, hogy ő is egy ilyen elvonultságban élő ember volt, aki utána visszatért, és az történt vele, hogy ő neki menekülnie kellett a rómaiak elől. Akárcsak Eliahu is menekülnie kellett a Izevel király királyné elől. Amikor Rásbi kijött ebből a barlangból, ahova ő elmenekült, mert úgy tűnt, hogy akkor most megúszta, már nem üldözik, már nem szeretnék megölni, akkor körülnézett, és nem tetszett neki, amit látott. Azt látta, hogy az emberek megtiltották a rómaiak a tóra tanulását. És ő pedig a tórát tanulta a barlangban. Az emberek pedig nem gyászolnak, nem szomorkodnak, szántanak, vetnek, élik a maguk életét, és hát nagyon mérges lesz ez a Rásbi, és ahova csak tekint, ott fölperzseli mindenhol a talajt. És akkor kijön egy égi hang, és azt mondja, hogy azért jöttél ki a barlangból, hogy elpusztítsd a világot? A világot, amit én teremtettem? Tehát, hogy ez a buzgolkodást Egy picit, mintha leintené a jó teremtő, és azt mondaná, hogy ez nem. Menjél vissza a barlangba. Hasonlóan, mint hogy most mondja Éliáhúnak, Lech, suv le darkecha, mit bara Damaszek. Menjél, térj vissza az utadra, Damaszkusz pusztájába. Itt ő ugyan nem a barlangba küldi vissza, hanem Damaszkusz pusztájába, de ami ezután történik, hogy felken királyokat, és felkeni a saját utódját, Elisát, az lényegében, ahogy már mondtam, ez az ő kivonása a forgalomból. A Haftara, a profétai szakasz azzal fejeződik be, hogy megtalálja Elisát, felkenni, csatlakozik hozzá, és szolgálja őt. A legutolsó szava a Haftarának az a 21. mondatban Vajsártéhu, és szolgálta őt. Ebből tanuljuk meg ezt az egy szót, és szolgálta Sárét. Le Sárét azt jelenti szolgálni. Ezt minden péntek este van, aki így énekli a Shalom Aleichemet, ezt a angyaloknak a köszöntő dalát, hogy Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, béke nektek, béke angyalai, de van, aki úgy énekli Shalom Aleichem, Malachi HaSharet. Ha így énekli, hogy Malachi HaSharet, az azt jelenti, hogy a szolgálattevő angyalok. Ez egy külön kategória az angyalokon belül, akik szolgálatot tesznek. És a modern héber nyelvben is a sérút, a szolgáltatást jelent, és a sérútim, az nagyon fontos szó, az jelenti a mellékhelyiséget, és egy történetet meséltek egy magyar származású humoristáról, aki Izraelben élt, és ő mondta, hogy egy könyvtáros lett végül, és amikor jöttek hozzá vendégek, akkor mondta nekik, hogy kérem, tekintsék meg könyvtárunk szolgáltatásait, és mutatott a WC felé, mert hogy héberül a sírú tím, azaz szolgáltatások, az ugyanazzal a szóval fejezi ki, mint a mellékhelyiséget. Úgyhogy ha ezentúl Izraelbe keveredünk, és el kell intéznünk a dolgunkat, akkor tudni fogjuk ezt a szót is, és ezt a szót is megtanulhatjuk az eheti Haftarából, amit nagyon érdemes elolvasni és tanulmányozni. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, s kajach!